Füles bagolyolvasó, Giovanni Boccaccio, Decameron, 8. nap, 8. novella. Két jó barát közül az egyik a másiknak feleségével szerelmeskedik. Mikor a másik észreveszi, a feleségével egyetértésben úgy intézi, hogy barátját ládába zárja, s mikor az benne van, ő maga a láda tetején annak feleségével szerelmeskedik szórakoztatós egyúttal szomorú volt a hölgyeknek végig hallgatniok ellen a történetét. De mivel úgy vélték, hogy legalább részben megérdemelte sorsát, csekélyebb szánakozással hallgatták végig, ám bár a deákot rideg és hajhatatlan, zordons kegyetlen embernek ítélték. De midőn Pampinea befejezte novelláját, parancsolta a királynő fiam Mettának, hogy mondja el a magáét, ki is készséges engedelmességgel ekképpen fogott szóba, szeretetre méltó hölgyeim, mivel úgy vélem, hogy kisé felzaklatott benneteket a megbántott deáknak kegyetlensége, illendőnek tartom valamely mulatságosabb történettel enyhíteni lelketek keserűségét. Annak okáért elmondani szándékozom nektek egy novellát valamely ifjúról, ki sokkalta szelídebb lélekkel fogadta a sérelmet, és sokkalta mérsékeltebb cselekedettel vett bosszút érette. Melyből is megtanulhatjátok, hogy mindenki beérheti, ha szemét szemért, fogat fogért vészen, mikor az elszenvedett méltatlanságért bosszút akar állani, s hogy nem szabad az igazságos mértéken felül nagyobb méltatlansággal fizetnie. Tudnotok kell tehát, hogy miként régebben hallottam, Sienában élt két jó módú és jó családbéli közrendű ifjú ember, kik közül egyiknek neve volt Spinellocio Tanena, másiknak pedig Zeppa di Mino, s mindketten a Camolliatő szomszédságában laktak. Eme két ifjú sülvefőve együtt volt, s nyilvánvaló, hogy úgy szeretik egymást, mintha testvérek volnának, vagy talán annál is jobban. S mindegyiknek nagyon szép asszony volt a felesége. Történt tehát, hogy Spinellocio, ki sokat járt Zeppa házába, akár otthon volt Zeppa, akár nem, oly módon megbarátkozott Zeppa feleségével, hogy nem sokára levette azt lábáról. Sekképpen élvezték szerelmüket jó darab ideig, és senki nem vette észre. De idő múltán, midőn egy napon Zeppa otthon volt, felesége pedig nem tudta, Spinellocio jött és szólította barátját. Akkor mondotta neki az asszony, hogy nincs otthon. Miért is Spinellocio nyomban felment, s az asszonyt a nagy teremben lelvén, s látván, hogy senki más nincs ottan, megölelte és csókolgatni kezdte, az asszony pedig őt. Zeppa, ki mindent látott, meg sem ukkant, hanem meglapult rejtekében, s várakozott, hogy lássa, mi lesz a játéknak vége. Egy szó, mint száz, látta, amint felesége meg Spinellocio összeölelkezve bementek az ágyas házba, s magukra zárták az ajtót, miért is igen megháborodott. De meggondolván, hogy ha lármát csap, azért a rajta esett méltatlanság nem lesz csekélyebb, szégyene pedig annál nagyobb lesz, feltette magában, hogy emez dolog miatt bosszút áll, mely kielégíti lelkét anélkül, hogy a világ szájára kerülne. És hosszas fejtörés után úgy vélte, hogy meglelte ennek módját, tehát rejtekében maradt mindaddig, míg Spinellocio feleségével mulatott. Mikor pedig az eltávozott, ő nyomban bement az ágyas házba, holottan lelte feleségét, ki még abban foglalatoskodott, hogy rendbe szedje fejkendőjét, melyet Spinellocio kincselkedés közben lerántott. Tehát szólott hozzá ekképpen, mit művelsz, asszony, felelte a menyecske, nem látod, szólott Zeppa, látom én, hogy ne látnám, de láttam egyebet is, bár ne láttam volna. És a történtek felől beszédbe elegyedett vele, mire a menyecske sok hímezés hámozás után nagy szorongás közben bevallotta szerelmeskedését Spinellocióval, melyet amúgy sem igen tagadhatott volna, és zokogván bocsánat értesedezett. Akkor Zeppa szólott hozzá ekképpen, látod, asszony, bűnt követtél el, ha pedig azt akarod, hogy megbocsássam néked, igyekezzél hűségesen megcselekedni azt, mit rád parancsolok, amint következik, azt kívánom. Mond Spinellociónak, holnap reggel 9 óra tájban eszeljen ki valamilyen ürügyet, hogy elváljon tőlem, s ide jöjjön hozzád. S, ha majd itt lesz, én hazatérek, s mikor meghallod jöttömet, nyomban bebújtatod őt ímezládába, s rázárod a fedelét. Minek utána pedig megcselekedted ezt, én majd megmondom a többit, mi még dolgod leszen. És csak bátran tedd meg ezt, mivel megígérem néked, hogy egy ujjal sem nyúlok hozzá. Az asszony, hogy urát megnyugtassa, megígérte, hogy megteszi, és ekképpen is cselekedett. Midőn másnap 9 óra tájban Zeppa és Spinellocio együtt volt, Spinellocio, mivel megígérte a menyecskének, hogy elmegy hozzá ebben az órában, szólott Zeppához ekképpen. Egyik barátomnál kell ebédelnem ma, kit nem akarok megvárakoztatni, miért is Isten áldjon. Mondotta akkor Zeppa, ugyan, hol van még az ebéd ideje? Felelte Spinellocio. Nem baj, úgyis meg kell vélehánynom vetnem valamely dolgomat, miért is korán nála kell lennem. Spinellocio tehát búcsút vett Zeppától, s nagy kerülővel elment annak házába a feleségéhez. Salik, hogy beléptek az ágyas házba, kisvártatva hazatért Zeppa. Midőn a menyecske hallotta jöttét, úgy tett, mintha megrémült volna, bebújtatta kedvesét a maládába, melyet férje mondott, rázárta a fedelet, maga pedig kiment az ágyas házból. Zeppa, amint felért, szólott ekképpen, asszony, készen van-e az ebéd? Felelte a menyecske, hogy ne, készen van. Szólott akkor Zeppa, Spinellocio ma elment ebédre egyik barátjához, s egyedül hagyta a feleségét. Menj csak az ablakhoz, és szólítsad, hogy jöjjön át, se ebédeljen velünk. A menyecske, kifértette maga magát, miért is szíves készséggel engedelmeskedett, teljesítette urának parancsát. Spinellocio felesége sokáig kérette magát Zeppa feleségével, de mikor hallotta, hogy férje nem ebédel otthon, átjött. S mikor megérkezett, Zeppa nagy kedveskedéssel fogadta, nyájasan kézem fogta, s halkan parancsolta feleségének, hogy menjen ki a konyhába, a menyecskét pedig magával vitte az ágyas házba, s alig hogy benn voltak, egyet fordult, s bezárta az ajtót. Mikor a menyecske látta, hogy magukra zárta az ajtót, szólott ekképpen, jaj, Zeppa, mit jelent ez? Hát ezért hívattál át? Hát így szeretett Spinellociót, hát ez az a híres barátság? Zeppa erősen fogta a menyecskét, s a láda felé közeledett vele, melyben annak férje be volt zárva, és szólott ekképpen, asszony, minek előtte siránkoznál, figyelmez jól szavamra. Én testvéremül szerettem és szeretem Spinellociót, és tegnap, ám bár ő maga még nem is tudja, rájöttem, hogy benne vetett bizalmamnak az lett a vége, hogy az én feleségemmel épp úgy szeretkezik, mint veled. S éppen azért, mivel szeretem, nem szándékozom nagyobb bosszút venni rajta, csak épp olyant, amilyen a megbántás volt. Ő ölelte az én feleségemet, hát én ölelni akarlak tégedet. Ha pedig nem akarod, akkor bizony nincs más hátra, mint itten rajta kapnom őt, mivel pedig eszemágában sincs tűrnöm, hogy szárazon elvigye, bizisten úgy megtáncoltatom, hogy mind a ketten arról koldultok. A menyecske, hogy Zeppa égre földre esküdözött, minden szavát elhitte, és feleltek képpen. Zeppám, mivel hogy fejemre száll ém ez bosszú, én belenyugszom, de csak akkor, ha úgy intézed, hogy bármit művelünk is, én azért jó barátságban maradjak feleségeddel, amint hogy abban kívánok maradni véle, bármit cselekedett is ellenem. Felelt néki Zeppa ekképpen, bizonyosra vedd, úgy intézem, ezen felül pedig ajándékul adok néked oly becses és gyönyörű drágaságot, amilyen nincs neked még egy. És ekképpen szólván megölelte és csókolgatni kezdte, annak utána pedig a ládára fektette, melyben a menyecskének ura bezárva volt, és ott a láda tetején mulattak egymással, míg csak kedvük tartotta. Spinellocio, ki a ládában lapult, és hallotta Zeppának minden szavát, s feleségének válaszát is, annak utána pedig hallotta a csürdöngölőt, melyet feje felett jártak, sokáig oly nagy fájdalmat érzett, hogy azt hitte, belehal. S, ha nem félt volna Zeppától, azon mód, ahogy ott bezárva volt, csúnyán lepocskondiázta volna feleségét, de utóbb meggondolván, hogy ő kezdte a becstelenkedést, s hogy Zeppa joggal tette meg ugyanazt, mit ő megtett, s hogy irányában emberségesen s jó cimbora gyanánt viselkedett, feltette magában, hogy ennek utána még jobb barátja lesz Zeppának, ha ugyanaz is úgy akarja. Zeppa, minek utána addig incselkedett a menyecskével, míg kedve tartotta, leszállott a ládáról, s mikor a menyecske kérte tőle az ígér drágaságot, kinyitotta a szobának ajtaját, s beszólította a feleségét, ki csupán ennyit mondott. Madonna, te ugyan visszafizetted nékem a kölcsönt? Sekképpen szólván elkacagta magát. Mondotta akkor Zeppa a feleségének, nyisd felem a ládát. Az asszony felnyitotta, s akkor Zeppa megmutatta abban a menyecskének az őspinellocióját. És hosszadalmas volna elmesélnem, melyikök szégyellette magát inkább, vajon Spinellocio-e, mikor meglátta Zeppát, kiről tudta, hogy bizony ismeri bűnét, vagy a menyecske, mikor meglátta férjét, s meggondolta, hogy az bizony hallott és tudott mindent, mit a feje fölött művelt. Mondotta akkor Zeppa a menyecskének, íme a drágaság, melyet néked ajándékozok. Spinellocio kimászott a ládából, és nem sokat teketóriázott, hanem szólott ekképpen, Zeppa, egyikünk 19, a másik egy hián 20. Miért is legjobb lesz, miként magad is mondottad az imént feleségemnek, ha mint eddig, ennek utána is jó barátságban maradunk. Mivel pedig mindenünk közös, csak a feleségeink nem, innen túl vegyük őket is közösbe. Zeppa beleegyezett, és mind a négyen szent békességben együtt ebédeltek. És ettől fogva mindegyik menyecskének két férje volt, s mindegyik férjnek két felesége, ennek miatta pedig soha semmi némű civakodása vagy pörlekedés nem volt közöttük. 9. novella. Simone mester, az orvos, be akar jutni valamelyik kalandos társaságba. Bruno és Buffalmazzo elküldi őt éjjel bizonyos helyre, hol is Buffalmazzo betaszítja egy pöce gödörbe, s ott hagyja, minek utána a hölgyek kicsinyéggel tréfálkoztak a két sienainak asszony közösségén, a királynő, ki már csak maga volt adós novellájával, ha ugyan Dioneót nem akarta megbántani, ekképpen fogott szóba. Szerelmes hölgyeim, Spinellocciót a neva méltán rászolgált a csúfságra, melyet Zeppa elkövetett rajta. Miért is nem gondolnám, hogy miként Pampinea az imént bizonygatni kívánta, keményen rosszallani kellene, ha olyas valakiből űznek csúfot, ki maga kereste azt, vagy ki rászolgált. Spinellocció rászolgált, én pedig mesélni kívánok valakiről, ki maga kereste. S úgy vélem, hogy nem rosszallást, hanem dicséretet érdemelnek azok, kik csúfot űztek belőle. Az pedig, kivel az eset megesett, orvos volt, ki tök filkó létére is a doktorok prémes kalapjában tért meg Bolognából Firenzébe. Miként minden áldott nap látjuk, a városunk béli polgárok, ki bíró, ki orvos, ki jegyző gyanánt térnek meg Bolognából, hosszú és bő talárban, bíborban és prémesen és minden némű egyéb nagy pompában. Hogy aztán miképpen munkálkodnak, annak is naponta tanúi vagyunk. Ezek között nem nagy ideje még megtért bizonyos Simone Davila mester, kinek nagyobb volt örökölt vagyona, mint tudománya. Bíbor ruhában, nagy kerek gallérral, az orvosi tudományok doktoraként tért meg, mint maga mondotta, Samaz utcában vett szállást, melynek mai napság Görögdinye utca a neve. Eme Simone mesternek, ki nem régiben tért meg, mint fentebb mondatott, egyéb furcsa szokásai között szokásában volt megkérdeznie attól, ki éppen vélement, hogy kicsoda ez meg ez az ember, kit az utcán megpillantott. S, mintha az emberek cselekedeteiből kellett volna összekotyvasztania a betegeinek szánt orvosságot, mindenre figyelt, s mindent megjegyzett. S mind a többiek között, kikre különös figyelmezéssel irányította szemét, volt két festő, Bruno és Buffalmazzo, kik sülve főve együtt voltak, s éppen az orvos szomszédságában laktak. Mivel tehát úgy vélte, hogy ezek mindenki másnál kevesebbet hederítenek a világra, s vidámabban élnek, amint hogy igaz is volt, külön-különb embereket megkérdezett állapotjuk felől. S mivel mindenkitől azt hallotta, hogy ezek bizony szegény emberek és festők, szeget ütött fejébe, hogy szegény ember létökre hogyan élhetnek ki vidáman. Miért is értesülvén, mely agyafúrt fickók, fejébe vette, hogy bizonyára roppant jövedelmeik vannak bizonyos forrásból, melyről az emberek nem tudnak. Miért is minden áron szeretett volna mind a kettővel, vagy legalábbis az egyikkel jó barátságba jutni. És sikerült is barátságot kötnie Brunóval. És Bruno, ki ama kevés alkalommal, midőn az orvossal együtt volt, megismerte, mely tökkel ütött szamár az, pompásan mulatott fura ötletein, és hasonlatos képpen az orvos is fölöttébb nagy örömét lelte benne. S minek utána néhányszor meghívta magához ebédre, serévén úgy vélte, hogy bizalmasan szólhat vele, elmondotta néki, mennyire csodálkozik rajta és Buffalmazzón, hogy szegény ember létökre hívidáman élnek. S megkérte, oktatná őt ki, mi ennek útja módja. Bruno az orvos szavainak hallatára mindjárt látta, hogy eme kérdése méltó egyéb hülye ostobaságaihoz, hát nagyot nevetett, s feltette magában, hogy butaságához illendő feleletet ad néki, és szólott ekképpen. Mester, sok embernek nem szívesen mondanám el, hogy mi ennek útja módja, de néked tartózkodás nélkül elmondom, mivel barátom vagy és tudom, hogy senkinek el nem árulod. Az bizony igaz, hogy én meg a cimborám csak ugyanoly vidáman és oly jól élünk, amint te mondod, s még annál is vidámabban. Márpedig a művészetünkből, meg a ma jövedelemből, melyet birtokaink hoznak, legfeljebb a vízre futná, melyet elhasználunk. De azért nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy lopni járunk. Mi kalandozni járunk, s ebből szerzünk meg mindent, miből élvezeteinkre és szükségleteinkre telik, anélkül, hogy bárkit is megkárosítanánk, s innét a ma vidám életmódunk, melynek tanúja vagy. Amint az orvos ezt hallotta, semmit nem értett belőle, de elhitte és fölöttébb elálmélkodott. És nyomban ellenállhatatlan vágyakozás támad benne megtudni, mi lehet az a kalandozás. És nagy rimánkodással kérte Brunót, mondaná meg neki, esküdözvén, hogy bizisten soha senkinek el nem mondja. Jaj, mester, felelte Bruno, mit kívánsz tőlem, roppant nagy titok az, mit tudni kívánsz, s romlásomra és vesztemre válhatik, s még több, a Sangalló templom Luciferének torkába juthatok, ha valaki megtudja. De hogy nagy a ma szeretet, melyel mélykorságos hülye falvi fajankóságod iránt viseltetem, soigen megbízom benned, hogy semmi kívánságodat meg nem tagadhatom. Elárulom tehát neked ezt a ma feltétellel, ha megesküszöl a montesonei feszületre, hogy ígéretethez híven soha senkinek el nem mondod. A mester égre földre esküdözött, hogy nem mondja el. Akkor hát, édes kedves mesterem, felelte Bruno, tudnod kell, hogy nem nagy ideje még élt ebben a városban a varázslás tudományának valamely nagymestere, kinek neve volt Mitchell Scotto, mivel hogy Skóciából származott, és számos nemes úr, kikből ma már kevesen élnek, fölöttébb nagy tisztelettel környékezte őt. Ki is, mikor távozni akart innét, emezuraknak nagyistenkedő könyörgésökre itten hagyta két legügyesebb tanítványát, kiknek parancsolta, hogy emez nemes uraknak, kik őt igen megtisztelték, minden kívánságát szíves hajlandósággal teljesítsék. Ezek tehát készségesen szolgálatjogra voltak amaz nemes uraknak némely szerelmeikben s egyéb apró cseprő dolgaikban. Annak utána pedig, mivel megtetszett nékik a város az emberek viselkedése, elhatározták, hogy itten örökre megtelepednek, s meleg és szoros barátságot kötöttek néhány emberrel, válogatás nélkül, nemesekkel és közrendűekkel, gazdagokkal és szegényekkel egyaránt, csak azt nézték, hogy magokszörű emberek legyenek. Sem ez újdonsült barátaiknak kedvéért valami 25 emberből társaságot alapítottak, melynek tagjai havonta legalább kétszer szabályok szerint összegyülekeztek valamely általuk rendelt helyen. S mikor ottan egybegyűltek, mindegyikük megmondta kívánságát, ők pedig nyomban, még ugyanazon éjszakán teljesítették. Mivel Buffalmazzo meg én különösképpen bizalmas barátságban voltunk eme két emberrel, bevettek minket is a társaságba, s benne is vagyunk. És mondom néked, hogy valahányszor egybegyülekezünk, csoda látni is a fali szőnyegeket körös körül az ebédlőteremben s a királyi módon megterített asztalokat, a rengeteg válogatott és szemrevaló szolgát, mégpedig mind férfiakat, mind nőket, aszerint, hogy a társaság minden tagjának milyenre van kedve, meg a tálakat, meg a kannákat, meg az üvegeket, meg a serlegeket, meg az egyéb arany és ezüst edényeket, melyekből leszünk és iszunk. Ezen felül pedig a sok és sokféle eledeleket, melyek kinek-kinek kívánsága szerint mind a magok idejében asztalra kerülnek. Nem is tudnám néked elmondani, miféles mennyi édes hangárad a rengeteg hangszerből, s mídús dallamos éneket zengenek. Azt sem tudnám neked elmondani, mennyi gyertya ég el ottan egy-egy ilyen vacsorán, mennyi csemege elfogy, s mi drága borokat iszunk. És nem szeretném, doktondikám, ha azt hinnéd, hogy ebben az öltözetben, vagy ilyenféle ruhában vagyunk ottan, melyet rajtunk látsz. Nincsen ott egy olyan ágról szakadt sem, kit ne néznél legalábbis császárnak, hogy drága ruhákba és olyékesen öltözködünk. De mind az ottani gyönyörűségeket felül haladják a gyönyörű nők, kik tüstént ott teremnek akárhonnan a világról, mihelyt valakinek kedve szottyan rájuk. Megláthatnád ottan a szakálrengető kúrasszonyát, a haslagok királynéját, a szultán feleségét, Osbeh császárnőjét, Plegykóci Alocsi Katáját, Eldorádó félnadrágját és Kelekóci a tenyeres talpasát. De mit soroljam fel valamennyit? Ott van a világ valamennyi királyasszonya, egészen Hűbele Balázs finom rózsájáig, kinek szarva közt a tőgye. Most bámulsz, ugye, hol is, minek utána valamennyien ittak és csemegésztek, eljárnak egy-két táncot, s annak utána mindegyik hölgyszobájába vonul azzal, kinek kívánságára idehozták. És tudd meg, hogy eme szobák valóságos paradicsomkertek, hogy gyönyörűségesek. És épp oly illatosak, mint a fűszer számos dobozok boltodban, mikor ottan köményt töretsz. S olyan ágyak vannak ottan, melyekhez képest a velencei dózsénak ágya kis miska, melyekbe is azok lefeküsznek. Azt már magad is képzelheted, hogy enők, miközben mi a szövőszékükön dolgozunk, hogyan mozgatják motollájukat, hogyan magukhoz rántják a bordaszerszámot, csak hogy a posztó minél sűrűbb legyen. De valamennyi közt legjobb dolgunk van vélekedésem szerint nekem meg Buffalmazzónak, mivel hogy Buffalmazzo legtöbbször Franciaország királynéját hozatja el, én pedig Angolország királynéját, már pedig ez a kettő a világ két legszebb asszonya. És mi már annyira elbolondítottuk őket, hogy bizony rajtunk kívül másra rá sem néznek. Ekként magad is megítélheted, ha vajon lehet-e és kell-e a többi embereknél vidámabban a mester, kinek tudománya talán nem terjedt azon túl, hogy a gyermekeket az ótvartól meggyógyította, úgy elhitte Bruno szavait, mint holmi szintiszta igazságot. És oly nagy csóvárgás támad benne, hogy bevegyék a ma társaságba, hogy jobban már valami sokkal kívánatosabb dologra sem sóvároghatott volna. Miért is felelte Brunónak, hogy valóban nem csoda, ha vidáman élik világukat, és csak ügyel bajjal tudta megfékezni magát, se társaság után való kívánkozását amaz időre halasztani, mikor majd annyi szívességet tett már Brunónak, hogy nagyobb bizakodással terjesztheti elébe kérését. Minek utána kívánságát jobb időkre halasztotta, tovább is barátkozott vele, ebédre, vacsorára magánál tartotta, és határtalan szeretetet mutatott irányában. Ez a barátkozásuk pedig oly nagy és oly állandó volt, hogy úgy látszott, a mester Bruno nélkül már nem is tud, nem is akar élni. Bruno úgy érezte magát, mint a hal a vízben, s nehogy érdemtelennek lássék a ma tisztességre, melyben az orvos részesítette, lefestette néki nagy termében a nagy vétőt, szobájának ajtaja felett festett egy agnusdeit, a háznak kapuja felett pedig éjjeli edényt, hogy azok, kiknek az orvos tanácsára szükségük vagyon, megismerjék kapuját a többi között. S valamelyik is csarnokában lefestette néki az egerek s a macskák csatáját, mely is az orvosnak csodamód megtetszett. Ezen felül pedig mondotta az orvosnak néha napján, mikor nem vacsorázott nála, ma éjszaka ott voltam a társaságban, s mivel Angolország királynéját némiképpen meguntam már, elhozattam magamnak a kukukini nagykám pökhendikéjét. Kérdezte a mester, mit jelent az, hogy pökhendikéjét? Én nem értem ezeket a neveket. Ó, mesterem, felelte Bruno, nem csodálkozom, mivel jól tudom, hogy Hipókratész meg az abicérna nem emlegetik ezeket. Szólott a mester. Talán azt akarod mondani, hogy Hippokrates meg Avicenna. Mondotta Bruno. Bizisten, én már nem tudom. Én épp úgy nem értem a te neveidet, mint te az enyémeket. De pökhendikéje a nagykán nyelvén annyit jelent, mint császárnő a miénken. Ó, mennyire tetszenék néked ez a némber, annyit mondhatok, hogy elfeledtetne veled minden orvosságot, minden klistért, minden flastromot. S miközben néhányszor ekképpen tartotta szóval, hogy annál jobban feltüzelje, történt, hogy egy este kedve kerekedett doktor uramnak fennmaradnia, mivel hogy a gyertyát tartotta Brunónak, ki az egerek és macskák csatáját festette. Doktor uram úgy vélte, hogy már eléggé meghódította őt szívességeivel, miért is elhatározta, hogy felfedi előtte szívevágyát. Mivel pedig kettesben voltak, szólott hozzá ekképpen, barátom, Isten a megmondhatója, hogy nincs ember a világon, kiért úgy megtennék mindent, mint éretted. És, ha azt mondanád, hogy kutyagoljak innét peretolába, szinte azt hiszem, oda is elmennék. Ne csodálkozzál tehát, ha bizalmas barátsággal megkérlek valamire. Miként tudod, nem sok idővel ennek előtte szólottál előttem a ti vidám társaságotoknak élete módjáról, miért is nagy vágyakozás támad bennem, hogy abba bejussak. Bizony senki emberfia így még nem kívánt meg valamit. És erre megvan a jó okom, miként majd meglátod, ha sikerül bejutnom. Mert ama pillanattól fogva nem bánom, kicsúfolhatsz kedvedre, ha nem hozatom oda a leggyönyörűbb leányt, kit esztendők óta láttál, s kit jó magam a múlt esztendőben láttam meg a büdverbászon, s kibe irtózatosan belevolondultam. És Krisztus szent testére mondom, hogy 10 nagy fenevolognai garast ígértem neki, ha kedvemre hajol, de ő nem akart. Miért is esdekelve kérlek, oktass meg engemet, mit kell cselekednem, hogy oda bejuthassak, s magad is mozgass meg minden követ, hogy bevegyenek. És bizony mondom néked, derék és hűséges és becsületes cimborát lelsz bennem. Csak nézd meg előről hátulról. Láthatod, csinos ember vagyok, legény a talpamon, ábrázatom, mint a rózsa. Tetejébe meg az orvostudományok doktora vagyok, holott, ha jól tudom, egy ilyen sincs köztetek, és tudok sok szép történetet meg szép nótát, mindjárt el is énekelek egyet. És azon nyomban elkezdett kornyikálni. Brunónak oly rettentő nevethetnék je támadt, hogy majd megpukkadt, mégis tűrtőztette magát. S mikor a dal véget ért, szólott a mester, no, mit szólsz hozzá? Felelte Bruno, annyi szent, elbújhat melletted minden cirokcitera, oly firlefáncosan kornyikáltál. Mondotta a mester, bizony, ha nem hallottad volna, el sem hitted volna felőlem. Bizony, igazad van, hagyta rá Bruno, szólott a mester, tudok ám én többet is, de most hagyjuk. Ó, igaz, mint ahogy itten látsz, nemes ember volt az apám, ám bátor falun lakott, különben is anyai ágon a Vallecchio családból származom. S miként láthattad, minden firenzei orvosok között nekem vannak a legszebb könyveim s a legszebb ruháim. Isten engem úgy segéljen, van olyan ruhám, amely össze-vissza majdnem 100 font fikingembe került, több mint 10 esztendőnek előtte. Miért is minden erőmből kérlek, intézkedjél úgy, hogy bejussak. És, ha bejuttatsz, Isten engem úgy segéljen, esél olyan nyavajába, amilyenbe csak akarsz, én majd kigyógyítalak, s egy dénár nem sok, annyit sem veszek érte. Bruno, ahogy ezt hallotta, megint csak megbizonyosodott felőle, mint már eleddig annyiszor, hogy a mester hülye. Szólott tehát. Mester, világíts jobban ide, és ne terheltessél várakozni, míg nem megfestem én ezegereknek farkát, annak utána pedig megfelelek néked. Mikor a farkak készen voltak, Bruno olyan képet vágott, mintha a kérdés fölött épp kellemetlen volna neki és szólt. Mesterem, nagy dolog az, mit megtennél értem, elismerem. Mindazonáltal, amit tőlem kívánsz, ám bátor csekéség a te agyvelőd nagyságához képest, nékem kimondhatatlanul nagy, s tudom, nincs a világon senki emberfia, kinek, ha módom volna benne, megtenném, ha nem néked. Egyfelől irántad való igaz szeretetemért, másfelől szavaidért, melyeket oly nagy okosság fűszerez, hogy még a szenteskedő asszonyságokat is kizökkentené jámborkodásokból, nem csupán engem tud eltéríteni feltett szándokomtól. S minél többet vagyok véled, annál okosabbnak látlak. És azt is megmondom, hogy ha másért nem szeretnélek, hát azért szeretlek, mert szerelmes vagy a ma gyönyörű teremtésbe, kiről szólottál. De meg kell mondanom, én nem tehetek a dologban annyit, mint gondolod, miért is nem tehetem meg éretted azt, amit kellene. De ha megígéred, szent és törhetetlen hitedre, hogy titokban tartod a dolgot, én megmutatom néked a módját, hogy mit kell cselekedned, és bizonyosra veszem, hogy sikerülni is fog, mivel hogy oly gyönyörű könyveid vannak s egyéb holmid, miként az imént mondottad. Felelte néki a mester, csak mondd bátran, látom, hogy nem ismersz jól engemet, s nem tudod még, mely nagy erősen tudok titkot tartani. Kevés dolog volt, mit Guasparolóda Salicetó uram végzett az időben, midőn Forlimpopoli hatóságának bírája volt, hogy el nem mondta volna nekem, mivel titoktartónak ismert. És bebizonyítsam, hogy igazat mondok, én voltam az első ember, kinek megmondta, hogy meg akarja kérni Bergamina kezét. No látod, hát akkor rendben van, felelte Bruno, ha ő annyira bízott benned, én is megbízhatom. A mamót pedig, mely szerint cselekedned kell, a következő. Ebben a társaságban mindig van egy kapitány, meg két tanácsúr, kik 6 hónaponként váltakoznak. És elsején minden bizonnyal Buffalmazzo lesz a kapitány, én pedig tanácsúr, ez már ekképpen vagyon megállapítva. Aki pedig kapitány, az sokat tehet a felvételnél, s úgy intézheti, hogy felvegyék azt, akit akar. Miért is úgy vélekedem, hogy te minden erődből igyekezzél barátságba jutni Buffalmazzoval, és bánj vele nagy tisztességgel. Olyan ember ő, hogyha meglátja, mely völgy vagy, menten meg fog szeretni, s ha okosságoddal és sok szép holmiddal némiképpen megnyerted őt, megkérheted, s ő nem fogja megtagadni kérésedet. Én már szólottam véle felőled, s ő nagy jó indulattal van irányodban. Minek utána pedig ekképpen cselekedtél, a többit bízd rám, majd én elvégzem vele. Mondotta akkor a mester, fölöttébb kedvem szerint vagyon, amit mondottál. S ha ő olyan ember, ki örömét leli okos emberekben, s kicsinyéggel beszélget vélem, én könnyen elérem, hogy mindig meg fog látogatni, mivel annyi az eszem, hogy jutna belőle akár egy egész városnak, s nékem még mindig bőven maradna. Minek utána ekképpen megegyeztek, Bruno rendre mindent elmondott Buffalmazzónak. Miért is Buffalmazzo, alig várta már, hogy megtehesse azt, mit Tondi mester igen óhajtott. Az orvos, kimót felett kívánkozott a kalandozásra, nem nyugodott, míg nem megbarátkozott Buffalmazzóval, mi könnyűszerrel sikerült is. Settől fogva pompás vacsorákat és csodálatos ebédeket adott néki, s ugyancsak Brunónak is. Ezek pedig teli karattyolták a fejét, mivel ők egyelmüknek ízlettek a finom borok, meg a kövér kappanok, meg a többi jó falatok, olyannyira, hogy nem tágítottak mellőle, s nem is kellett őket nagyon hívogatni, mindig véle voltak, s egyre mondogatták, hogy másnak a kedvéért ezt ugyan meg nem tennék. De mikor a mester elérkezettnek látta az időt, mint ahogy valamikor Brunóhoz, most Buffalmazzóhoz fordult kérésével. Melynek hallatára Buffalmazzo nagy haragot címlelt, s gorombán ráförmett Brunóra, mondván, esküszöm a pasignanói magasságos úristenre, alig bírom visszatartani magamat, hogy úgy fejben ne kólintsalak, hogy az orrod a sarkadat verje, te áruló, mivel hogy emez dolgokat senki más ki nem kotyoghatta a mesternek. De a mester mindenáron mentegette, s esküvel bizonygatta, hogy máshonnan tudta meg a dolgot. És sok bölcs szavával végezetül megbékéltette őt, Buffalmazzo pedig a mesterhez fordulván szólott. Mesterem, nyilván megtetszik, hogy Bolognában jártál, s hogy minden városig csukva hoztad el a szádat. Ezen felül mondom néked, hogy te bizonyára nem csütörtökön tanultad az ABC-t, miként sok tökkel ütött hülye cselekszik, hanem lopótökön, mivel hogy ez ilyen hosszú, ni. S ahogy nem csalódom, téged bizony a Loktondiában kereszteltek. S mivel Bruno mondotta nékem, hogy Bolognában az orvostudományokat tanultad, úgy vélem, hogy ott tanultad meg az embernyúzás tudományát, mit is okosságoddal és szép szavaddal jobban értesz, mint akárki más, kivel életemben találkozásom volt. Az orvos a szavába vágott, s Bruno felé fordulván szólott ekképpen, mely pompás dolog bölcsekkel érintkezni és társalkodni. Ki értette volna meg hamar töviről hegyére az én értelmemet úgy, mint te mederék ember. Te nem vetted észre oly hamar, mint ő, hogy mit érek én. De legalább mondd meg, mit mondottam néked, mikor azt mondtad nékem, hogy Buffalmazzo örömét leli az okos emberekben. Látod, hogy igazam volt? Felelte Bruno, de még mennyire? Akkor a mester mondotta Buffalmazzónak, egészen másképpen beszéltél volna, ha láttál volna engem Bolognában, hol nem volt sem nagy, sem kicsiny, sem mester, sem deák, ki engem kimondhatatlanul ne szeretett volna, olyannyira el tudtam kápráztatni valamennyit beszédemmel és okosságommal. Azt is elmondom, hogy ha csak a számat kinyitottam, mindenkit megnevettettem, hogy igen tetszett nékik. S mikor eltávoztam onnét, mind valamennyien keservesen sírtak, s mindenáron azt akarták, hogy ott maradjak. Soigen marasztaltak, soigen akarták, hogy mind a deákokat én oktassam az orvostudományokban. De én nem akartam, mivel elhatároztam, hogy idejövök öröklött nagy vagyonomba, mely mindenkor a családomé volt, sekképpen cselekedtem. Mondotta akkor Bruno Buffalmazzónak, no most beszélj. Mikor én mondtam, nem hitted nekem. A Szent Evangéliumra, nincs ebben a városban orvos, ki úgy értene a szamárvizelethez, mint ez, s bizonyosan nem lennél hozzáfoghatót innentől Párizs kapujáig. Hát csak próbáld nem megcselekedni azt, mit ő akar, szólott az orvos. Brunónak igaza van, de itt nem ismernek engemet. Ugyan ti is pallérozatlan emberek vagytok, de azért szeretném, ha látnátok engem a doktorok között, hogyan megállom ottan helyemet. Szólott ekkor Buffalmazzó. Csak ugyan, mester, sokkal te különbül érted a dolgokat, mint hittem volna. Miért is úgy beszélek véled, mint magadfajta okos emberekkel szokás, és hetet havat, tücsköd bogarat összehordván néked? Mindenképpen nyélbeütöm, hogy felvegyenek társaságunkba. Emez ígéretek után az orvos megtetészte hozzájuk való szívességét. Miért is ők nagy örömökben a legnyakatekertebb ostobaságokkal ugratták, s megígérték, hogy neki majd árnyékszékhelyi grófnét juttatják párjául, ki is a leggyönyörűbb izé, mi csak akad az emberi nem egész limlomtárában. Kérdezte is az orvos, kicsoda ez a grófné. Kinek Buffalmazzó feleltek képpen? Szemenszedett doktondi, nagy úri dáma ez bizony, s kevés ház vagyon a világon, melyben néki ne volna némi nemű joga. S nem is szólván másokról, még a ferences barátok is leróják néki adójukat, nagy durrogás közben. És azt is megmondhatom, hogy ha körüljár, bizony árad belőle az illat, ám bátor többnyire zárva tartják. De azért nem is nagy ideje még, hogy itt ment el a kapu előtt valamelyik éjszaka, hogy lábvizet vegyen az Arnóban, s némi friss levegőt szippantson. De rendszerint Budivárában lakozik. Azért poroszlói gyakorta körüljárnak, s nagy hatalmának jeléül valamennyien seprőt meg vödröt hordanak magukkal. Főnemes urai gyakorta látni mindenütt, kik között vagyon, hasmenési, donkisrakás, dorongi vastag, higanereszt is mások, kikkel, gondolom, jó ismerettségben vagy, csak most nem jutnak eszedbe. Tehát, ha nem tévedünk számításunkban, ennek a nagyúri dámának juttatunk édes karjaiba, ha faképnél hagyod azt a másikat ott Büdverbászon. Az orvos, ki Bolognában született és növekedett, nem értette ezeknek furcsa szavait, miért is kijelentette, hogy eme hölgy jó lesz néki. Nem sok idővel ímez beszélgetés után hírül hozták néki a festők, hogy felvették a társaságba. Midőn pedig elérkezett a manap, melynek éjszakáján a gyülekezetbe kellett menniük, a mester mindkettőt meghívta ebédre, s minek utána megebédeltek, megkérdezte őket, mely úton módon juthat el a ma társaságba. Akkor Buffalmazzó felelte néki, nézd csak, mester, nagyon bátornak kell lenned, mivel hogyha nem, vagy nagyon bátor, szándokod meghiúsulhat, minket pedig nagy bajba keversz. Halld meg tehát, miben kell nagyon bátornak lenned. Módját kell lejtened, hogy ma este első álom idején ott légy a masírbolt mellett, melyet nemrég ideje állítottak a Santa Maria novella mellett, s egyik legszebb ruhádat öltsed magadra, hogy mindjárt első alkalommal nagy méltósággal jelenhess meg a társaság előtt, meg azért is, már amint velünk közölték, mivel hogy mi magunk nem voltunk ottan, mivel mint a féle nemes embert a grófnő a maga költségén már ott lovaggá kíván tenni. Ottan pedig mindaddig várakozzál, míg nem oda megy érted az, kit mi küldünk. Hogy pedig minden dologban megoktassunk, érted megyen majd valamely fekete és szarvas, nem éppen vadállat, s hogy megrémítsen, ott a térségen jár majd előtted nagy prüszkölés megugrándozás közben. De ha látja, hogy nem ijedsz meg, szelíden közeledik hozzád. Mikor pedig melletted leszen, akkor bátran szállj le a sírról, és pattanj fel hátára, de ne gondolj Istenre, vagy a szentekre, s mikor fent, vagy rajta, s jól megülted, vont kebledre kezeidet, s többé hozzá ne nyúlj a szörnyetekhez. Az pedig akkor szelíden megindul veled, s elhoz mi hozzánk. De már most megmondom, hogy ha Istenre, vagy a szentekre gondolsz, avagy félsz, akkor ne talán ledob, vagy behajít valahová, hol orrodat bűz facsarja. Miért is, ha nem bizakodol magadban, hogy nagyon bátor leszel, ne menj oda, mivel nagy bajod lehet belőle, nekünk pedig ugyan nem szerzel véle örömet. Szólott akkor az orvos, ti még mindig nem ismertek engemet. Talán azért óvtok, mivel kesztyűt viselek s hosszú köntöst. Ha tudnátok, míg mindent műveltem már Volognában, ének éjszakáján, mikor néha napján cimboráimmal a lányokhoz mentem, szemetek szátok elállna. Isten engem úgy segéljen, valamely éjszakán történt, hogy mivel egyike féle leányzó nem akart velünk jönni, pedig nyesz lett, s, ami még rosszabb, arasznyi pöttöm teremtés volt, én előbb jól megöklöztem, aztán felkaptam a levegőbe, s elvittem majdnem egy nyillövésnyire, s addig vittem, míg nem ráfanyalodott, hogy velünk jöjjön. Máskor megemlékszem, hogy midőn senki más nem volt vélem, csak egyik szolgám, s ugyancsak ottan kevéssel az Ave Maria után, elmentem a ferences barátok temetője mellett, hol is éppen az napon temettek el egy asszonyt, bizony cseppet sem féltem. Miért is ne aggódjatok miattam, mivel vakmerő és kemény legény vagyok én. S hogy előkelő méltósággal menjek oda, mondom nektek, magamra öltöm bíbor ruhámat, melyben felavattak, s majd meglátjátok, hogyan fog örülni a társaság, mikor megpillant, s hogy hamar idő múltán kapitányá leszek. Majd meglátjátok, hogyha én egyszer ott leszek, úgy megyen a dolog, mint a karikacsapás, ha már a ma bizonyos grófnő, holott még nem is látott, oly igen belém szeretett, hogy Mártot lovaggá kíván tenni. Majd meglátjuk, illik-e hozzám a lovagi ranga vagy nem, s vajon megállom-e abban a helyemet vagy nem. Csak bízzátok rám, felelte Wuffal Maczó, csuda jól beszélsz, de vigyázz, lóvá ne tégy bennünket, olyképpen, hogy nem jössz el, vagy nem leszel ottan, mikor értet küldünk. Ezt pedig azért mondom, mivel foga vagyon az időnek, mitől is ti, doktor uraimék, igen féltek. Isten ments, szólott az orvos, én nem vagyok a féle fagyos szent, és fütyülök a hidegre. Ha néha-néha fel kellek éjjel testi szükségemet végeznem, mi egyszer másszor megesik az emberrel, egyebet semmit nem veszek magamra, mint bundámat az ekém fölé. Hát bizonyosan ott leszek. Midőn tehát besötétedett, azok ketten eltávoztak, a mester pedig valamit füllentett a feleségének, nagy titokban elővette ünneplő ruháját, sarkalmatos pillanatban felöltötte, és elmenvén leült az egyik sírra, melyről fentebb szó esett. S mivel csikorgó hideg volt, összekuporodott a márványlapon, s várta a vadállatot. Wuffal Maczó, ki szép szálizmos legény volt, szerzett valamiféle maskarát, minőt bizonyos játékokban használnak, melyek manapság már divatjokat múlták, s kifordított fekete bundát öltvén magára, úgy elváltoztatta formáját, hogy valósággal medvének látszott, s csak éppen hogy a maskarájának ördög pofája megszarva volt. Tehát e maskarában elindult a Santa Maria Novella új piaca felé, Bruno pedig ugyancsak odament, hogy lássa, miképpen sikerül a csíny. Mikor pedig észrevette, hogy doktor uram ott van, elkezdett rettenetesen fújni, prüszkörn is keresztül kasulugra bugrálni a piacon, annak utána megszuszogni, megüvölteni, megbömbölni, miként ha ördög szállotta volna meg. Mikor pedig a mester látta és hallotta őt, azon nyomban minden hajaszála égnek merett, s reszketett minden porcikája, mivel valóságos anyámasszony katonája volt. S ebben a pillanatban jobban szeretett volna otthon lenni, mint itten. Mindazonáltal, ha már egyszer itt volt, iparkodott megemberelni magát, oly igen ösztökélte a vágyakozás, hogy megláthassa a macsodákat, miket azok ketten emlegettek. Minek utána pedig Wuffal Maczó egy darab ideig dühöngött, mint fentebb mondatott, úgy tett, mintha lecsillapodnék, s oda ment a masírhoz, melyen a mester kuporgott. A mester, bár félelmében minden porcikája remegett, nem tudta, mit évő legyen, vajon felpattanjon-e rá, avagy maradjon. Végezetül is félelmében, hogy baja esik, ha nem ül rá, ez utóbbi félelme lebírta az előbbit, lelépett tehát a sírról, s halkan fohászkodott. Isten segíts, és felpattant a hátára, jól elhelyezkedett rajta, s szüntelenül egész testében remegvén, kezeit alázatosan keblére vonta, miként meghagyták neki. Akkor Wuffal Maczó lassan megindult a Santa Maria della Scala irányába, és négy kézláb cammogván vitte őt egészen a ripolei apácákig. Voltak pedig akkor a namasz környéken gödrök, melyekbe a mezei munkások árnyékszékhelyi grófnét ürítették, hogy földjeiket megtrágyázzák vele. Midőn Wuffal Maczó ezekhez odaért, odamászott az egyik gödör széléhez, sarkalmatos pillanatban elkapta a doktornak egyik lábát, melynél fogva lerántotta hátáról, s fejjel behajította a gödörbe, annak utána pedig elkezdett rettenetesen üvölteni és toporzékolni és dühöngeni, s a Santa Maria della Scala mellett nekivágott az Ogni Santi nevezetű rétnek, hol is ráakadt Brunóra, ki nem tudván visszafojtani nevetését, oda menekült. Akkor mind a ketten tomboltak örömükben, s jó messzelesben állottak, hogy lássák, mit művel a bedagasztott doktor. Doktor uram, mikor észrevette, mely undorító gödörbe esett, igyekezett feltápászkodni s kikászálódni, de visszapottyant, hol ide, hol oda, s a feje búbjától a lába hegyéig bedagasztotta magát, míg nem végre siralmasan és nyomorúságosan kikeszmergett, miközben nyelt is egy-egy falatocskát, a köpönyegét pedig otthagyta. S minek utána nagyjából lekaparta magáról kezeivel a maszatot, nem tudván okosabbat cselekedni, hazament s addig kopogtatott, míg nem ajtót nyitottak neki. Alig hogy azon bűzösen belépett a házba, s a kapu bezárult, már ott is termett Bruno és Buffalmazzo, hogy hallják, miképpen fogadja a mestert a felesége. Miközben tehát ott hallgatóztak, hallották, amint az asszony irgalmatlanul piszkolja a mestert, ahogy még soha bitangot le nem piszkoltak, mondván ha ez aztán a szép legény. Bizonyosan valami nő személyhez mentél, s nagyon tetszeni akartál neki a bíbor ruhádban. Hát én nem vagyok elég néked. Barátocskám, én egy egész várost meg tudnék elégíteni, nemhogy téged. Hely, bár belefojtottak volna oda, hová érdemet szerint behajítottak. Ez aztán a tisztes doktor felesége van otthon, ő meg éjszakának évadján más asszonyok után settenkedik. Miközben tehát az orvos tetőtől talpig megmosakodott, felesége efféles egyéb szavak áradatjával szüntelenül mindéjfélig gyötörte. Reggelre kelvén, Bruno és Buffalmazzo, minek utána egész testöket bemázolták kék foltokkal ruhájuk alatt, olyanokkal, minők verés után szoktak maradni a testen, elmentek az orvosnak házába, kit is már talpon leltek. S midőn beléptek hozzá, mindenütt érezték a bűzt, mivel nem lehetett még mindent úgy megtisztogatni, hogy ne bűzlött volna. Mikor az orvos hallotta, hogy látogatására jönnek, elébük ment, s adjon Isten jó napot, köszönt rájuk. Erre Bruno és Buffalmazzo megegyezésük szerint dühös ábrázattal ráförmettek. Mi ugyan nem kívánunk néked ilyent, s még több, kérjük Istent, hogy addig verjen mind a két kezével, míg nem agyonver valaki, mivel hogy a leghitványabb s a leggyalázatosabb gazember vagy, kit a föld hátán hordoz. Mivel nem rajtad múlott, hogy agyon nem vertek bennünket, mint a kutyákat, mert néked tisztességet s örömet akartunk szerezni. És hiccegésed miatt ma éjjel annyi verést kaptunk, hogy felényivel el lehetett volna hajtani egy szamarat akár Rómáig. S még több, abban a veszedelemben forogtunk, hogy kivetnek bennünket a társaságból, melybe téged fölvétetni akartunk. S ha nem hinnéd szavunkat, nézd meg testünket, milyen, és a fél homályban elől felnyitották ruháikat, s megmutatták néki bemázolt mellüket, utána pedig nyomban megint eltakarták. Az orvos mentegetődni akart, és szerette volna elmesélni viszontagságait, meg hogy miképpen s hová hajították. De Buffalmazzo ekképpen szólott hozzá, bár csak az a vadállat beledobott volna a hídról az Arnóba. Minek gondoltál Istenre meg a szentekre? Nem megmondtuk előre? Felelte az orvos. Nem gondoltam én rájuk. Isten engem úgy segéljen. Micsoda, kiáltott fel Buffalmazzo, még hogy nem gondoltál rájuk. De bizony nagyon is gondoltál. Hiszen mondotta az, kit értett küldöttünk, hogy úgy reszkedtél, mint a nyárfa levél, s azt sem tudtad, fiú vagy é, avagy leány. Hát ugyan megadtad nekünk. De bizony soha többé senki ekképpen nem tesz lóvá bennünket, néked meg majd ellátjuk még a bajodat, amint megérdemled. Az orvos kezdett bocsánatért könyörögni, s Istenre kérte őket, hogy ne gyalázzák meg. S a tőle telhető legékesebb szavakkal igyekezett megbékíteni mindkettejüket. És, ha már eddig is tejben vajban füröztötte őket, most félelmében, hogy gyalázatát világgá kürtölik, még inkább kereste kedvüket, s innentől fogva lakomákkal s mindenféle módon kényeztette őket. Tehát, miként hallottátok, kiképpen térítik észre azt, ki nem tanult eleget bolognában,